Jézus ő megváltó, Isten áldott szentje, égítő kapun és virág, ége hirdetem.
Lehet hallani? Tegyünk egy próbát, jó? Mert addig nem érdemes megszólni. Azt hiszem, hogy bekapcsoltam. Ja, mi? Aha, oké. Okay. Ez fontos, hogy így lehessen hallani, de most van még ilyen kölcsön. Most lehet?
Nem.
Mit csináltam vele? Beállok a mikrofon, hogy jól fogja a mikrofon.
Nem erítettem már a mikrofon, túl sokat beszéltem.
Akkor eredetileg is így tervezem. Mindig az első ötlet, az a spontán, az a jó. Ide beállok, Józsi, és akkor lehet szabályozni. Hát szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és együtt szolgálhatok Püspök úrral és a fiatalokkal, mindazokkal, akit szolgálatot tesznek. Az én témámnak a címe, illetve a második részét olvasom, mert azzal kezdem. Döntési helyzetbe hoz a Szentlélek. A Szentlélek nem úgy hoz engem döntési helyzetbe, hogy azt mondja, hogy döntési helyzetben vagyok, hanem a Szentlélek azt végzi, hogy kinyilvánítja előttem, hogy mi az igazság. Jézus mondja, János evangéliumában van leírva, hogy a Szentlélek elvezet titeket a teljes igazságra. És tulajdonképpen a mi életünk, amiben vagyunk Isten nélkül, az maga predestinálja az, hogy döntési helyzetben vagyunk. Tehát a Szentlélek nem tesz mást, nem egy újfajta kinyilatkoztatást ad, nem azt hozza pusztán tudomásunkra, hogy döntési helyzetben vagyunk, hanem leleplezi előttünk, hogy kik vagyunk mi valójában. leleplezi a belső önellentmondásainkat, leleplezi a megtört életünket, leleplezi a szeretetre való képtelenségünket, leleplezi a bizalomra való képtelenségünket, leleplezi a megbocsátásra való képtelenségünket. Tehát megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk tulajdonképpen, amikor Jézus találkozik az emberekkel, amikor ezen a földön járt, akkor ugyanezt történik, különböző módokon, de ez történik, hogy mindenki számára, aki vele találkozik, nyilvánvalóvá lesz, hogy mi az életének a problémája, miért van szükség arra, hogy ő döntsön. A útmutatóban volt talán nem olyan régen ez az ige, ez is Istennek a szent lelkével kapcsolatban, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, és ez a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan jutok el addig, hogy döntéshelyzetben vagyok, ez erre is vonatkozik. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az embert sok minden meghatároz, sok minden tényezője van annak, hogy mi emberek vagyunk. Ahogyan mi megszületünk erre a világba, közösségi lények vagyunk. Szeretjük, hogyha szeretnek minket, szeretjük, hogyha elismernek minket. Rengeteg meghatározója van annak, hogy mi emberek vagyunk, és az egyik meghatározója az, hogy vallásosak, gyógyíthatatlanul vallásos az ember. És az különböző embereknél különböző megnyilvánulása van, az ateista is valamilyen módon gyógyíthatatlanul vallásos, ami általában a közhiedelm szerint, és szerintem is, akiben erős ez a vallásos attitűd, az abban nyilvánul meg, hogy érzi, hogy Istenre van ráutalva. De ez még nem hit, ez egy vallásos attitűd, ami arról szól, hogy bajba vagyok, és segítségre szorulok. És gyakran a megtérés így csúszik el, hogy az ember azt gondolja, hogy az Isten arra való, hogy az én bajom miatt megoldja. Ez a fajta vallásos attitűd nagyon sok emberben megvan. Vannak olyan felekezetek, szekták, akik erre appellálnak, tehát erre mennek rá, hogy az emberek egy része kifejezetten vallásos. Érzik, hogy rászorulnak valami magasabb hatalomra, és attól függően, hogy kik találják meg őt hamarabb, lesz Jehova tanúja, evangélikus, katolikus, vagy bármiféle más. A csodálatosnak azt tartom, hogy az előbb elhangzott az igében, hogy azért jött a Szentlélek, vagy azért, hogy a Szentlélek elvezet minket a teljes igazságra, hogy a Szentléleknek nincs szüksége arra, hogy nekünk a vallásos gondolatainkra alapozzon. Tehát amikor Jézus ezen a földön járt, és az emberekkel találkozott, nyilvánvaló minden találkozás arra irányult, hogy az ő életük megváltozzon, soha nem erre a fajta vallásos érzületre alapozott, hanem az életüknek a lényegére. És szerintem ez egy nagyon neuralgikus, nagyon, nagyon fontos pont, hogy Jézus az embert az emberségében szólította meg. Az ember emberségének az alapvető problémáira kérdezett rá. Mi a célom? Hogyan tovább? Mit kezdjek azzal a ténnyel, ami az emberi életnek a legnagyobb problémája, az, hogy szeretném a jót, de nem vagyok képes rá. Az én életem össze van törve. Az én életem alapvető problémája ez. Egy igével hagy világosítsam meg ezt. Egyszer hétfő órán beszélgettünk erről a kérdésről, aki ott volt, emlékeznek. A belső ember harca benne lakó bűnnel. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Ez egy olyan tapasztalat, ami minden ember számára, hogyha nem viszonyog az igazságtól, egészen nyilvánvaló. Hogy valamit máshogy szerettem, és szerettem volna, hogy megvalósuljon, és máshogy valósul meg. Ez a fajta kettősség éppen azért van az emberben, mert Istentől elszakadt. Így születünk, minden emberben benne van ez a fajta kettősség, ez a fajta ellenmondás, és amikor Jézusnak ezen a földön különböző találkozásai vannak, az ember életében ezt a fajta megosztottságot akarja megoldani. A vallásos, hogy az ember vallásos érzülete, az egy olyan dolog, amivel kapcsolatban sokan mondják, még vannak olyan keresztény felekezetek is, akik azt mondják, hogy az emberben van valami alapvető jó. De érdekes módon Jézus mégsem ezzel kezdi, amikor az ember különböző emberekkel találkozik, akár Nikodémussal, akár a bűnös nővel, bárkivel. Nem azzal kezdi, hogy mennyire vallásos, nem a vallásos érzületénél fogja meg, hanem az életének lényegénél, az élete legsúlyosabb problémájánál, méghozzá az, hogy az ember megosztott személyiség. A pszichológia ezt úgy fejezi ki valahogyan, hogy az emberben van egyfajta tudatalatti, amiből előtörnek néha a tudatos szintre olyan dolgok, amire az ember legkevésbé vágyik. Az ember önmaga számára is tud meglepetéseket okozni, olyan dolgokat, amikre azt gondolta, hogy belőlem ez nem jöhet ki. Jézus, amikor a tanítványait elhívja, és azért hívja el őket halászoknak, mert ő maga is ezt a szolgálatot végezte, amikor elhívja őket halászoknak, nagyon érdekes, egy tanulmányt olvastam egy német teológustól, aki azt mondta, hogy egészen egyértelmű, hogy miért halászoknak hívja el őket, és miért nem horgászoknak. Nem tudom, hogy valaki hallotta ezt az összehasonlítást, hogy mi a különbség a halász és a horgász között. Ugye a halász az hálóval halászik, a horgász pedig csalival. A csaléra jönnek oda a halak. Vannak olyan, hogy mondjam, olyan kísértéseink keresztényként, hogy ilyen módon terjesszük az evangéliumot, de Jézus nem horgásznak hívja el a tanítványoknak, hanem halászoknak, ahol a háló sem egyfajta erőszakos képződmény, hanem az ő szent lelke által. Mert Istennek nincs arra szüksége, hogy csalit dobjon be, hogy az emberek a félelmeikön keresztül, vagy bármilyen vallásos érzületükön keresztül közeledjenek hozzá, hanem az Isten azt teszi, mert az Isten maga az igazság, hogy szembesít bennünket az igazsággal. Hogy kik vagyunk mi valójában. Mi az életünknek a legfontosabb problémája. Mi az, ami miatt nekünk szükségünk van megváltásra. Egy kicsit hagy utaljak arra, hogy ez a fajta kettősség az emberben, ami mindenkiben benne van, hogy szeretném a jót, de nem vagyok képes rá, hogy olykor magamról más tartok, mint ami az igazság, hogy visszajogok a világosságtól, elbújok inkább a sötétbe, hogy inkább a szőnyeg alá seprek dolgokat, nem akarom, hogy napvilágra jöjjenek, vagy hogyha valami számomra lelepleződik, mint bűn a saját életemben, inkább azt mondom, hogy lehet, hogy tévedtem, nem volt az bűn, hogy ez a fajta kettőség az emberben, ez a fajta ellentmondás az emberben akkor is megvan, amikor megtért. Most mindannyian olyan emberek vagyunk itt, ugye, akik ismerjük az Úr Jézust, igaz? Hogy van olyan, aki nem ismeri? Mindannyian a keresztény evangélikusok vagyunk valószínűleg nagy többségben, de mindannyian templomba járó emberek vagyunk. És valószínűleg, hogy fontos azokról a kísértésekről beszélni, amikor az emberi természetnek ez a fajta kettősége a hitünkben megpróbál előre törni. Az úgynevezett pünkösd előtti állapotról. Amikor az ember nem engedi, megtagadja azt, hogy Istennek a szent lelke megvilágosítson az ő igazságával azzal kapcsolatban, hogy velem kapcsolatban mi az igazság. Hogy nekem miben nyilvánul meg az én megosztott természetem. Az egyik ilyen tapasztalatom az, hogy keresztényként abba a hibába esünk, hogy egy megfoghatatlan jövőbe helyezzük azt az állapotot, amikor majd mi olyan keresztények leszünk, mint amilyenekről azt gondoljuk, hogy Jézus elvárja tőlünk. Ifjúság is voltam, emlékszem, volt egy fiatal, aki tehát nem keresztény háttérből jött a gyülekezetbe, van is ifjúság is, itt látom az Attilát, lehet, hogy te tudod, de nevet nem mondok, aki azért hagyta ott az ifjúsági közösséget, mert amikor velünk beszélgetett, és velem is, és ez nekem is bűnöm, és a keresztény élet különböző dolgaira kérdezett rá, akkor mindig azt mondta, hogy ne ránk nézzél, hanem vannak, akik ezt sokkal jobban megélik. De hát testvéreim, ránk kell, hogy nézzenek. Máshonnan honnan tudnának tájékozódni? Hogyha ezt nem lehet megélni, ezt a valóságot, akkor mondjuk azt, hogy ez egész nem igaz. És rakjuk félre. És ne éljünk ez szerint, hanem éljünk az szerint, ami megvalósult a mi életünkben, és annak az igazságát megtapasztaltuk. Ez egy fajta kísértés, hogy az ember azt mondja, hogy majd valamikor megvalósul az, amikor én képes leszek arra, hogy másokkal is megosszam azt a fajta reménységet, ami bennem van, amikor én képes leszek arra, hogy ne ingadozó legyen a hitem, és lehetne sorolni. Az ember egyfajta bizonytalan jövőbe helyezi, és ez egyfajta önbecsapás, ami az embernek a kettőségéből, az igazságtól való meneküléséből adódik. A másik dolog, hogy az ember belefárad abba, és ez a kettős természetünkből akad. Az ember belefárad abba, hogy az Isten lelke leleplez újra és újra. Mert ki az, aki állandóan veszíteni szeret? Nem szeretünk veszíteni, nem szeretjük, hogy kiderül valami rossz rólunk, és amikor megtértünk, akkor lehet egyfajta kísértés az emberben, hogy én most már a jó oldalra kerültem. És ez feljogosít engem arra, hogy most már másokban lássam meg a hibát, nem önmagamban. Úgy érzem, ez egy nagyon, nagyon alapvető kísértés, hogy már belefáradtam abba a küzdelembe, ami a bűn ellen folyik. Én most már megtértem, nekem most már ezzel nincs, én most már a jó oldalon állok, és feljogosít engem arra, hogy másokban lássam meg a bűnt. De ez is ugyanolyan fajta menekülés, mint egy pogány embernek egyfajta őszinte megnyilvánulása, hogy nekem ez az egész nem kell. Ugyanúgy az embernek a kettős, megosztott, ellentmondásos természetéből fakad, ami újra és újra életre akar kelni, és ilyenkor a gonosz örül, hogy győzedelmeskedett. Hogy van egy másik fajta, ami szintén az embernek a kettős természetéből adódik, és a megtért embernek, vagy a közösségben, keresztény közösségben élő embernek az óriási nagy kísértése és az igazságtól való menekülése, hogy az ember inkább a hitében és az ösztöneire támaszkodik. Van egy pszichológus, nem akarok sokat pszichológusokról beszélni, de aki említette az emberi élet motivációi között a csorda szellemet. Ez valami ilyesmiről szól, hogy az ember bemenekül egy közösségbe, ahol egymást elfogadjuk. És az egymás elfogadása az egy alapvető emberi igény. Nem is Isten elfogadása számít már, hanem az emberi elfogadás. Létrejött egy csoport, amiben én tartozom, ahol engem elfogadnak kereszténynek, ahol azt mondják, hogy én jó keresztény vagyok, és ezt a fajta közösséget még azáltal is lehet erősíteni, hogy megteszek egy ellenségképet. Azt mondom, hogy a nem hívő emberek. És mindig a saját gonoszságaimat projektálom, kivetítem a bűnös világra. Ez egy óriási nagy kísértése a keresztény világnak, ez az igazságtól való menekülés. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki ezt teszi, és így éli meg a maga biztonságát, hogy valakit bűnössé tesz meg, egyfajta ellenségkép az, ami összetartja a közösséget, ez azt jelenti, hogy nem ismeri Jézus Krisztusnak a keresztjét. Mert Jézus Krisztusnak a keresztje arról szól, hogy nem kell tovább sem a haragomat, sem a bűnömet, sem a megosztottságomat tovább cipelni. Nem kell tovább a megosztottaknak az oldalán maradni. Bár ez a megosztottság a régi természetem miatt mindig ott lesz bennem. Jézus maga is beszél erről a fajta emberi megosztottságról a hegyi beszédben, amikor beszél az imádkozásról, az adakozásról és a böjtölésről. Mit jelent ez a megosztottság a keresztény ember életében? Az, hogy szolgálni akar Istennek, de akarja, hogy az emberek is lássák. És nem így vagyunk. Hogyha valakire ez nem vonatkozik, akkor ez ne vegye magára. De hogy amikor esetleg egy nagyobbat adunk, nagyobb adományt, vagy valakivel jót teszünk, azért csak jó, hogy annak van emberi tanúja. Csak jó, hogyha azt valaki más is látja. Csak jó az, hogyha tudják, hogy én is részt vettem a templom építésében. Csak jó az, hogyha tudják, hogy ennek az embernek az életében én voltam az, aki azt az igét mondtam, amitől a másik megtért. És lehetne nagyon sok mindent mondani, ami ezt a fajta megosztottságot mutatja. Az adakozásban például, hogy ez a legkézenfekvő dolog, ez a fajta megosztottság, hogy Istennek is, embernek is, és nem lehet. Hogyha én azt akarom, hogy az emberek lássák, hogy én mit teszek, és ők engem elismerjenek és dicsérjenek, akkor nem tudok az Istennek tetszeni. Az ember sajnos a saját hitében, a saját megtért életében újra engedi, hogy visszatérjen ez a fajta megosztottság és uralkodjon. Az imádsággal kapcsolatban. A testvérek egy része részt szokott venni közös imádságban. Ugye igaz az, hogy megkísért bennünket az, hogy másik hallja, hogy én milyen szépen imádkozom. Vagy hallok egy csapnivaló imádságot, és akkor na, most én jövök, és akkor én megfogalmazom úgy a dolgokat, a másik nem adott hálát, na most én hálát adok, ezzel megtanítom a másiknak az, hogy hálát is kellene adnia. De az imádság nem erre való. Az imádság mind maga esetlenségében, mindegyik imádság esetlen, az Isten szemében, az arra való, hogy Istenhez szóljon, és egymás imádságát erősítsük. Nem igaz, hogy ez a kísértés is ott van bennünk oly sokszor, hogy amit imádkozunk, az szép szavakkal mondjuk, hogy a másik azt meghallja, és valóban azt mondja, hogy na hát ez az ember tud imádkozni. Az Úr Jézus ezért tanít bennünket az imádság dolgaira is, mert megosztottak vagyunk, és lehetne mondani ugyanezt a böjtöléssel kapcsolatban, hogy mások lássák, hogy tudják, hogy én most nem néztem tévét, vagy nem ettem csokoládét, ami rám férne, de lehetne mondani sok minden mást, hogy az emberek lássák. Ez a fajta megosztottság ott van mélyen a mi életünkben, és úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan. A másik gondolat, ami nem csak keresztény emberekre igaz, hanem mindenkire, az, hogy mi felnőtt emberként elég nehezen tudunk szeretni meg bízni másokban. Gyermekként még ez megy. Az ember egyszerűbb talán. Olyan, hogyha valaki kedvesen mosolyog egy gyermekre, akkor általában, hogyha éppen mondjuk nincsen rossz kedve, visszamosolyog. A gyermek szeretetét elég könnyű megnyerni. A gyermek nem gondolkozik olyan differenciált, mint egy felnőtt. Egy gyermek könnyen bízik, rengeteg klasszikus példája van annak, és sokan össze is hasonlítják, és nagyon helyesen, hogy ahogyan a gyermek bízik az édesapjában, a jó Istenben, és úgy bízhatunk, mi Isten azt a fajta bizalmat várja el. De idős korban bonyolultá válik, nehézé válik a bizalom. Miért? Mert csalódunk. Mert azt gondoljuk, hogy a bizalom által túlságosan tágra nyitjuk a szívünknek az ajtaját, és engedjük, hogy kihasználjanak bennünket. Ugyanez van a szeretettel. Devalválódik számunkra a szeretet, ezért azt gondoljuk, hogy nem is érdemes igazából szeretni. Mert emberi voltunkból ez telik ki. Pénteki bibliaórások, Ilyus néni most már kétszer hallotta, ezért nagyon pontosan fogja tudni, amúgy is tudta volna anélkül is, hogy akár szeretetre való képtelenségünkkel kapcsolatban, hogyha elővesszük az 1 Korintus 13-at és elkezdjük olvasni, akkor mindannyian rájövünk arra, hogy ez a szeretetnek a kívánalma, akkor én ebben is össze vagyok, ebben is összetört nátszál vagyok, és füstölgő mécses vagyok. A szeretet nem kérkedik, nem fújja fel másiknak a gonoszságát, most ezt így értelmezem, nem fújja fel egy másik embernek a gonoszságát egy másik ember előtt. Tehát nem beszélünk egymás gonoszságáról, egymás szem előtt. De sok mindent lehetne ezzel kapcsolatban mondani. Össze van bizony törve a szeretetünk, a reménységünk. És azt gondoljuk, mivel csalódtunk, mivel a szeretet által is csalódtunk, mert úgy érezzük, hogy rászedtek meg minket, hogy nem érdemes szeretni, nem érdemes bízni. És ezek a dolgok, amiket a Szentírás leír, azokban nem is lehet hinni. Hogyha átéltük ezt, akármelyik kísértést, vagy akár azt gondoljuk, hogy a mi keresztény életünk hol fenn van, hol lent van, hol egészen közel vagyok Istenhez, hol egészen távol, olykor ez szükségszerű, mert a régi természetünk megmarad. De nincsen, hogy mondjam, nagy recept annak, hogy mi a teendő, hogy az ember ezt felismeri magában. Jézusnak a szavaira gondoljunk, aki azt mondja, hogyha a gyermeketek ezt és azt és amaszt kér tőletek, akkor az atya nyilván nem fog mást adni. És mennyivel ad inkább nektek szent lelket azoknak az atya, akik kérik tőle. Nincsen más. Nincsen, hogy mondjam, titkos írásban megfejtendő üzenet, hanem az, hogy Uram, én kérem ezt a szent lelket. Uram, én a szent lélek igazságával szemben nem akarom a saját igazságomat erősíteni. Én akarom, hogy leplezz le, még akkor is, ha fáj. Én szeretném, hogyha az én hitemben megélt korrupcióm is lelepleződne előtted. És szeretném, hogyha az igazság, amikor elkezd előttem lelepleződni, akkor nem azt mondom, jaj, de én már hívő vagyok, én már hiszek, hanem el szeretném fogadni. Mert tudom, hogy nem azáltal változnak meg a dolgok, hogy én letagadom, a sötétben viszem, hanem azáltal, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten. Ez az én egyetlen egy esélyem. Ő értem is meghalt. Ezért kérlek, atyám, add nekem szent lelkedet. És mi történik ezután? A Szentlélek ajándéka elfogadás által lesz a miénk. Nem a bűnbánat mértéke, nem a megértésünk mértéke, nem az eszünk pallérozottsága alapján fog bennünket betölteni Istennek a szent lelke, hanem hogyha bízunk az ő ígéretében. Hogyha ő azt mondta, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és megnyittatik, akkor így fog történni. És mit csinál a Szentlélek a mi életünkben? Amikor engedjük, hogy bejöjjön, és nem állandóan azt mondjuk, hogy ez, erre a területre bejöhetsz, de ezeket az ajtókat bezárom. Hogyha engedem, hogy bejöjjön, akkor megtisztítja a szándékaimat. Megtisztít teljesen. Megtisztít a megosztottságomtól. Engedő, hogy újra és újra lelepleződjenek bennem az én olyan gondolataim, ami újra vissza akarnak engem húzni a mélybe. Egyszerűen megtisztít. A mélyről, amit a legkevésbé számítanék, és előtörne belőlem, amire a kapcsolatban azt mondom, hogy jé, hát ez meglep, hogy én ilyen gonoszságra képes lennék, azokat szépen előhozza a világosra, a mélyből. Egy dolgot hagyd mondjak meg, és ezzel zárom. Bocsánat azoktól, akik már ezt hallották. Egy szeretett otthonban, édesapám egy szeretett otthonban volt lelki, és sokáig, és én kisgyermek koromban is hát jártam az otthonba, és volt egyfajta tapasztalat, ami számomra nagyon érdekes volt, hogy nagyon komoly hívőnek mondott emberek, amikor agylágyulásuk lesz, tehát amit a pszichológia így mondja, hogy felettesén megszűnik létezni, tehát hogy nincs már az a kontroll, ami a neveltetésükből, a vallásos érzületükből, vagy bármiből adódik, akkor egyeseknek megváltozik ott az élete, amikor már az agylágyulás határára kerülnek, és sokféle rossz dolog jön elő. Ilyet saját fülemmel is hallottam, hogy tud káromkodni egy olyan ember, aki azelőtt teljesen, keresztény és normális és ilyen konszolidált életet élt. És akkor jutott eszembe, hogy Uram, mit kell, hogy tegyél velem? Hogyha egyszer velem ez történik, akkor az én szívemből, az én szívem teljességéből csak a háladás jöjjön elő. Hát ezt, hogy Uram, küldd el a te szent lelkedet az én életembe, és nem szeretném lezárni az utakat, hanem hozd felszínre az egészen mélyről a legsötétebb dolgokat, hogy te azt meg tud nekem bocsátani. Mert te erre képes vagy. És akkor a keresztény életünk nem olyan lesz, mint amire azt mondják, jé, ez egy belterjes közösség, különböző pszichés problémákkal küzdő emberek megtalálják egymást. Hanem az életnek a friss szele fogja átjárni a mi közösségeinket is. Ámen. Imádkozom. Mennyei Atya, kérlek téged, erősíts meg minket abban, hogy elfogadjuk, hogy mi az igazság velünk kapcsolatban. Köszönjük azt a reményt, amit abban az igédben is adsz, hogy a füstölgő mécsest nem oltod el. A mi életünk füstölgő mécses, szeretetünk összetört, bizalomra képtelenek vagyunk, megbocsátásunk sem tökéletes. Uram, kérünk téged, új szívet adj nekünk, és szent lelked által légy jelen az életünkben. Az Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen.